Nyugtott nem ismerés, kérdések, figyelés, kutatás, istenkeresés, keserűen kételkedő fáradozás az igazért és helyesért, a honnan és hováért, tulajdon nevéért, tulajdon lényéért, a magasságbeli tulajdonképpeni gondolatáért. Mindez az ősvándor nemzedékeken át továbbszálló hagyománya, Jákob magasomlokú aggastyán arcán, barna szemének aggódon kémlelő pillantásában fejeződött ki. S mi bensőségesen szerette József ezt a magatartást, amely saját magát nemességnek és kitüntetésnek tudta, és éppen mint magasabb gond és bánat öntudata adta meg az atya személyének azt a méltóságot, önuralmat, ünnepélyességet, mely hatását tökéletessé tette. Nyugodatlanság és méltóság, ez a szellem bélyege, és József gyermek ilyen félelmetlen vonzódással ismerte fel az öröklött jegyet atyai parancsolója homlokán, noha a tulajdon jellege nem ez, hanem inkább elbájoló anyjának öröksége. Vidámabb és gondtalanabb volt, és társas természete könnyebben föloldódott beszélgetésben és közlékenységben. De hogyan is félhette volna tűnődős, gondterhes atyát, mikor ez olyan nagyon szerette? Az a megszokás, hogy szeretik és megkülönböztetik, döntő hatással volt rá, és megadta lényének színét, döntő hatással volt viszonyára is a mennybelihez, akit, amennyire szabad volt alakot tulajdonítani neki, épp úgy képzelt el, mint Jákobot, úgy szólván atya magasabb másának érezte, és szívből meg volt győződve, hogy az is épp úgy szereti őt, mint atya. Egyelőre, s még csak távolról közelgetve nevezzük Mátkainak viszonyát az ég Adonájhoz, ahogyan József tudott babilóniai nőkről, akik Isztárnak vagy Milittának áldozva magukat, szűzen és jámbor odaadásra kötelezve éltek a templomcellákban, s tisztáknak vagy szenteknek, avagy Isten mátkáinak, Enitunak nevezték őket. Ezeknek az Enituknak életérzéséből volt valami az övében is. Tehát valami a szigorból, s eljegyzettségből, s tovább menve ebből összefüggésben, valami játékos képzelgés, amellyel még dolgunk lesz, ha majd alább rákerül a sor, és ez az a forma lehetett, melyben a szellem öröksége az ő esetében nyilvánult. Viszont minden ragaszkodás ellenére nem értette vagy nem méltányolta egészen azt a formát, melyet ez atya esetében öltött. A gondot, a szomorúságot, a nyughatatlanságot, amelynek nyilvánulása volt a leküzdhetetlen ellenszembe a megalapozott s állandó élettel szemben, amely pedig méltóságához feltétlenül illett volna, s a mindig csak ideiglenes, hevenyészet, könnyen mozgós, félig nomád életmód. Kétségkívül őt is szerette, kegyelte és dédelgette az Úr, s ha ezt tette Józseffel, elsősorban bizonyára atya kedvéért tette. Saddáj Isten meggazdagította őt Mezopotámiában, Marhában és más javakban, s fiainak seregében, asszonyai csapatában, a pásztorok közt, a szolgák közt fejedelem lehetett volna, mint az ország többi fejedelme, s az is volt nem csak külső tekintére, hanem szellemileg is, mint nabi, azaz hirdető, mint tudós, istenismerő és nagyeszű, mint a szellemi vezetővének egyike, akikre a Káldeus öröke szállt, s akikben koronként testi utódjait látták. A legválasztékosabb és legkörülményesebb formák közt érintkeztek vele tárgyalások és adásvételi megállapodások alkalmával, miközben őt uramnak nevezték, önmagukról viszont csak lekicsinlő kifejezésekkel beszéltek. Miért nem él hát övéivel módos polgárként a városok valamelyikében, magában Hebronban, vagy Urusálimban, vagy Sikemben, terméskőből és fából épült szilárd házban, amely alatt halottait eltemethette volna? Miért sátorozott, mint a sivatag izmaelitái és beduinjai a városon kívül és a pusztaságban, úgyhogy még csak Kirját Árba várát se látta, a kútnál, a sziklasíroknál, a tölgyeknél és terebintusoknál, bármikor fölszedhető sátorban, mintha nem maradhatna s nem verhetne gyökeret másokkal együtt, mintha minden órában parancsra kellene várni, amely sürgetni, hogy bontsa lekunyhóit és istálóit, tegye teve hátra a rudakat, nemeszfedelet és bőröket, és vonuljon tovább. József természetesen tudta miért. Így kellett lennie, mert oly Isten szolgáltak, akinek lényege nem a nyugalom, és fészket vert kényelem volt, oly jövendőt tervező Istent, kinek akaratában nagy és homályos és messzireható dolgok vannak keletkezőben, aki tulajdonképpen vajúdó szándékaival és világterveivel együtt maga is csak keletkezőben lévén, a nyugtalanság istene volt, gondisten, aki azt akarta, hogy keressék, és akiért mindig szabadon, mozgékonyan és útrakészen kellett állnia. Egy szóval a szellem volt a fölmagasztosító és ismét lealacsonyító szellem, aki megtiltotta Jákobnak, hogy városi megtelepült állandóságban éljen, és ha a kicsi József, akinek volt érzéke a világias dísz, sőt pompa iránt, néha napján sajnálta is ezt, fogadjuk el ezt is, mint jelleme más vonásait, melyekkel ismét mások békítenek meg. Ami minket illet, akik most nekiindulunk, hogy mindezt elbeszéljük, és ekként külső kényszer nélkül végeérhetetlen kalandba zuhanjunk, ez zuhanást pontos irányjelentésben értve, nem akarjuk titkolni természetes és határ nélküli megértésünket az öreg nyughatatlan ellenkezése iránt az egyhelyt maradás és fészekrakás gondolatával szemben. Hiszen magunk sem ismerjük ezt az életet. Minékünk is nyughatatlansága sorsunk, és szívünk mit sem tud a nyugalomról. Az elbeszélő csillagzata vajon nem a holde, az útnak ura, a vándor, aki megjárja állomásait és ismét elhagyja mindegyiket. Aki elbeszél, kalandozva jár meg nem egy állomást, de csak sátorozva áll meg mindegyiknél, további útmutatásra várva, és csak hamar dobbanni érzi szívét a kétől is, de a félelemtől és a test szorongása miatt is, ám minden esetre annak jeléül, hogy indulhat tovább új, frissen átélendő kalandra, melynek részletei még beláthatatlanok a nyughatatlan szellem szándéka szerint. Rég úton vagyunk már, s messze hagytuk, el is felejtettük az állomásokat, melyeknél futólag időztünk, s utasok módjára már messziről érintkezésbe léptünk avval a világgal, amely felé közeledünk, s amely közeledik felénk, hogy ne legyünk egészen ügyefogyott, s merev idegenek, ha kebelére érünk. Talán túlságosan is soká tart az út. Nem csoda, hiszen pokolra visz. Lefelé visz, lefelé a mélybe, a napvilág alá, lefelé visz bennünket, sápadókat, a múlt soha föl nem mérhető kút mélyére. Miért csápadunk itt? Miért dobog a szívünk nem csak útrakelésünk, hanem már az útrakelésre kapott első utasítás óta, és nem csupán az örömtől, hanem erősen a teszt szorongása miatt is. Hiszen a múlt életeleme és éltető levegője az elbeszélőnek kedves idő alakja, s olyan, mint a halnak a víz. Igen, igen. De miért nem tudja e belátás elcsitítani kíváncsi gyáva szívünket? Bizonyára azért nem, mert a múlt életeleme, melytől természetesen megszoktuk, hogy tova és még tovább visz bennünket, más, mint az a múlt, amelybe most testileg aláereszkedünk, az élet múltja, a volt, a halott világ, amelybe egykor a mi életünk is mind mélyebbre és mélyebbre olvad, s melyel életünk kezdetei már meglehetős mélységben olvadnak össze. Meghalni természetesen annyi, mint elveszíteni az időt, s kivonulni belőle, de viszont annyi is, mint megnyerni az örökké valóságot és a mindenütt valóságot, tehát az igazi életet. Mert az élet lényege a jelen valóság, s csak mítikusan mutatkozik titka a múlt és a jövő idő alakjában. Ez egyben az élet közönséges megnyilatkozási formája, míg a titok a beavatottaké. A nép azt tanulja, hogy a lélek vándorol. A tudó viszont tudja, hogy a tan csak ruhája a lélek mindenütt valósága titkának, s hogy a léleké az egész élet, ha a halál föltörte magányos börtönét. A halált és a halál megismerését ízleljük meg, amikor mesemondó kalandorként a múltba szállunk, ez okozza gyönyörűségünk és sápad félelmünk. Ám a gyönyör hatalmasabb, s nem tagadjuk, hogy ez a gyönyör a testé, mert tárgya minden kérdésünk és szavunk és minden gondunk alfája és omegája, az emberfia, akit fölkeresünk a halálban és az alvilágban, miként Isztár ott kereste Tammuszt és Ezet Uzirit, hogy megismerjük ott, ahol a múlt van. Mert a múlt van, mindig van, bárha népi szólás így mondja, egyszer volt. Így szól a mítosz, mely csak ruhája a titoknak, de a titok ünneplő ruhája az ünnep, a visszatérő, amely áthidalja az időalakokat, és a nép értelme számára jelenné teszi a múltat és a jövőt. Csoda-e, hogy az ünnepben mindig fölpezseg az emberi és a szokás megszenteli zabolátlan kicsapongását, mert élet és halál ismernek egymásra benne. Mesemondás ünnepe. Te vagy az élettitok ünneplő ruhája, mert te teremtesz időtlenséget a nép értelme számára, és te varázsolod föl a mítoszt, hogy az élő jelenben játszódjék újra. Halál ünnepe pokolra szállás, csak ugyan ünnep vagy, s gyönyörűsége a test lelkének, amely nem hiába csügg a múlton, a sírokon és a jámbor volton. De legyen veled a szellem is, és hatoljon beléd, hogy áldással légy áldott az égből fönn, és áldással a mélyből alant. Szálljunk alá hát csüggedetlenül. Talán megállás nélkül a kút mélységes mélyére megyünk. Egyáltalában nem. Nem sokkal mélyebbre 3000 esztendőnél, s mi az feneketlenségéhez képest. Az embereknek ott már nincs szarupáncéljuk és szemük a homlokukon, s nem harcolnak repülőgyíkokkal, emberek, mint mi magunk, gondolkodások némi álmodozó, s könnyen megbocsátható pontatlanságát nem számítva. Hasonlóképp biztatgatja magát a kevéssé járatos ember, akinek útra kell kelnie, és akit, mikor komolyra fordul a dolog, láz és szívdobogás kínoz. Végül is így beszél magában, hát a világ végére megyek, vad idegenbe? Egyáltalában nem. Hanem csak erre, arra, ahová már sokan eljutottak egy-két napi távolságra hazúról. Így vagyunk mi is avval az országgal, amely bennünket vár. Tán ez az az ország, ahol a borsterem Gaga országa, amely olyan másféle, hogy fejünk köz kapkodunk végső tanácstalanságunkban. Nem, hanem olyan ország, amilyent már nem egyszer láttunk, ország a földközi tengerpartján, nem éppen a legáldottabb, kissé poros és köves, de korántsebb Isten hát megetti, s fölötte ugyanazok a csillagok járnak, amelyeket mi is ismerünk. Hegyes völgyesen, városokkal, utakkal és szőlődombokkal, zöld bozót köz zavarosan és sietősen rohanó folyójával terül el a múltban, mint mesebeli rét. Nyissuk ki szemünket, ha induláskor behunytuk. Megérkeztünk. Nézzétek, éles árnyékú holdas éjborul a békés dombokra. Érezzétek a nyáriasan csillagozott tavaszi éj lágy frissességét. Első fejezet a kútnál. Isztár. Túl a dombon volt ez, Észak-Hebronban, kissé keletre az Urusálimból jövő úttól, Ádár hónap egyik tavasz estjén, melynek holcsütésében olvasni lehetett volna a betűket, s az árván álló és meglehetősen kurta törzsű, de erős ágbogú fa, egy vén és terebélyes terebintus lombozata szöllőfürtszerű virágaival együtt a fényben szinte aprólékosan kidolgozottnak látszott. Csillámlóan összenőtt, és mégis hajszálpontos rajzú ötvös munkának. A szép fa szent volt. Árnyékában többféleképp lehetett útmutatást kapni, és pedig emberi szájból, mert akinek az istenségről volt tapasztalata alapján közölni valója ágai alá gyűjtötte hallgatóit, és magasabb rendű módon. Ugyanis némelyeknek, akik fejüket a fatörzséhez támasztva ott aludtak, álmukban isteni kijelentés és megvilágosodás jutott osztály részül, s az égő áldozatok is, melyeknek bemutatásáról ehelyen egy megfeketedett lapú, kőből való vágóasztal tanúskodott, most is kicsiny, könnyű füstű láng élet rajta. Idők folyamán nem egyszer részesültek a füst iránya, madarak jelentőséges röpte, sőt égi jelek révén abban a különös figyelemben, amelynek a fatövében véghez vitt e fajta jámbor cselekmények általában örvendhettek. A környéken akadt több fa is. Jól lehet, egyik se olyan tiszteletre méltó, mint ez a magában álló. Épp úgy hasonló fajúak, valamint nagylombú fügefák és magyarfák, melyek törzsükből léggyökereket bocsátottak szerte a dúlt talajon, s melyeknek holtól sápat örökzöldje tűlevél és lomb között középúton tüskés legyezőként tárul szét. A fák mögött délfelé és a domb irányában, mely elfelette a várost, és még a domblejtő egy részén is lakások és istállók voltak, és időnként egy-egy marha tompa bőgése, egy-egy teve fújtatása, vagy egy szamár akadozva feltörő jajgatása hallatszott onnét a csöndes éjben. Észak felé azonban a kilátás szabad volt, s durván faragott kockakövekből kétsorosan nagyolva összerót mohos kerítésfal mögött, mely a szentfa környékét alacsony melvéddel ellátott teraszhoz tette hasonlóvá, az égen már magasan állós háromnegyed részét beborító csillagok ragyogásában síkföld terjengett a messzeségbe, a hosszan hullámzó dombokig, melyek a látóhatárt lezárták, olajfákkal és tamariszkus cserjékkel benőtt ösvényekkel szántott terület, amely a távolban fátlan legelővé símult, és itt-ott látszott csak rajta egy-egy pásztortűz lobogása. A fal tetején ciklámen virágzott, holdfényben sápadó lilával és rózsaszínnel, a fák tövében pedig a moha és fű között fehér sáfrány és piros kökörcsin. Virágoknak és illatos füveknek, a fák nedves kipárolgásának, füstnek és ganénak szaga keveredett itt össze. Az ég ragyogott. Tágas udvar keretezte a holdat, melynek fénye szelítségében is oly erős volt, hogy csak nem fájt belenézni, s a nyílt mennybolton, mintha marékkal vetették, szórták volna szét a csillagmagvak szikrázó sorát, itt ritkásabban amott gazdag tömöttségben. Világosan élő kékfehér tűzzel, sugarakat lövelő drága kőként tűzött délnyugaton a Sirius Ninurtu és a kiskutya délre magasabban álló Prökuonnyával közös csillagképnek látszott. Marduk a király, amely a nap lebukása után nyomban fölkél, hogy egész éjszaka csillogjon, pompájában hozzá volna hasonló, ha a hold nem ragyogná túl a fényét. Ott volt Nergál is, a zenittől nem messze, kissé délkeletre, a hét nevű ellenség, az Elamita, mely dögvészt és halált hoz, s amelyet mi Marsnak nevezünk. De nála már korábban a látóhatár fölé emelkedett az álhatatos és igazságos Szaturnusz, és a délkörön villogott. Vörös főcsillagával pompázva vált ki Orion megszokott képe, az is vadász, fölövezve, fölfegyverezve, s nyugatra hajlott. Ugyanott csak délebre lebegett a galamb. Régulus az oroszlán csillag képében az ég legmagasáról köszöntött alá, s a göncöl bikafogata már hozzá emelkedett, míg a vörössárga Arcturus az ökörhajtóban még mélyen északkeleten állott, s a kecske sárga lángja az ostoros képével már rég északnyugatra merült. De mindezeknél szebb, az előhírnököknél s a Kokábim egész seregénél tüzesebb volt Isztár, a nővér, a feleség, az anya, Astarte, a királyné, a napnyomában mély nyugaton. Ezüstösen lobogott, szárnyaló sugarakat küldött szerte, kis nyelvekbe gyúlt, s egy hosszabb láng dárdahegyként nyúlt föl rajta. Hír és valóság. S volt itt gyakorlott szem, amely mindezt meg tudta különböztetni és értelemmel szemlélni. Sötéten fölfelé szegzett szempár, amelyben újra gyúlt e sokféle tűz. Odasiklott az állatöv gátjához, a szilárd töltéshez, mely az égtengert megzabolázta, s melyen az időjelzők örködtek, a szent jelekhez, amelyek ennek az égajnak rövid szürkülete után gyors egymás utában kezdtek föltünedezni először a bika, mert akkor, amikor az a szempár nézett, a nap tavasz előn a kos jegyében állott, és ez a képlet vele merült a mélybe. A tudós szempár az ikrekre mosolygott, melyek a zenitről nyugat felé fordultak, s keletre sikló pillantása a kalászon akadt meg a szűz kezében. De aztán visszatért a holdfény körébe, s csillámló ezüst pajzsához, tiszta és lágy káprázatának ellenállhatatlan vonzása alatt. Egy ifjú szeme nézelődött így. Az ifjú egy kifalazott kútperemén ült, mely a szentfa közelében kőből való ívbolt alatt tátotta nyirkos mélyét. Romlott körlépcső vitt föl a kúthoz, s a fiatalember csupaszlába nedvesen nyugodott a lépcsőfokokon, melyek ezen az oldalon szintén nedvesek voltak, kiömlött víztől cseperegtek. oldalt száraz helyen felső ruhája hevert, sárga alapon széles, rozsdavörös mintával s marhabőr szandálja, mely csak nem cipő volt, mert leffegő oldala közé sarokkal s bokával jó mélyen be lehetett lépni. Fehérített, de parasztosan durva vászonból való ingét az ifjú leengedte, s bő ujjait csípője köré tekerte. Felső testének, mely egyiptomiasan egyenes és magasan fekvő vállával a gyermekes fejhez képest kissé nagyon is nehézkes és tömör hatású volt, barnás bőre olajosan csillogott a holdfényben. Mert a fiú, miután a ciszterna jéghideg vizével lemosta és többször leöblítette magát, vizes sajtár és merítőkanál segítségével, ami a kánikulai nap után kívánatos üdülés és egyben a vallási előírás jámbor teljesítése is volt, egy homályosan csillogó üvegedényből, mely mellette állt és illatszerrel kevert olajat tartalmazott, megkente tagjait, ezen közben sem a haján viselt lazafonású mirtuszkoszorút, sem a bronzszínű szalagot nyakán lógós mellére csüngő amulettet lenemtéve, a kis zacskót, melybe védő erejű gyökérrostok voltak belévarva. Most nyilván ájtatosságát végezte, mert arcát a fényét ráborító hold felé emelte, felső karját oldalához szorította, alsó karját viszont föltartotta, kifelé és fölfelé fordított nyílt tenyérrel, s miközben ültében könnyedén erre-arra himbálódzott, tört, dúdoló dallamot adott a hangoknak és szavaknak, melyek ajkán alakultak. Balcsuklóján kék fajansz perecet hordott, s a körmök kezén lábán téglavörös henna festés nyomát mutatták, amit a legutóbbi városi ünnepen való részvétele alkalmából vietett végbe ficsúr módra, hogy a tetőkre gyűlő asszonynépnek megnyerje tetszését, holott nyugodtan lemondhatott volna az efféle kozmetikai beavatkozásokról, s rábízhatta volna magát a csinos lárvára, amelyet Isten adott neki, s amely még gyermekien telt tojásdacságában s kivált a fekete, s kissé ferdevágású szem lágy kifejezésével, csak ugyan nagyon megnyerő volt. A szép emberek azt hiszik, hogy természetes bájukat kötelességük még emelni, s magukat kiszépíteni, nyilván valami engedelmesség folytán önmaguk örvendetes helyzete iránt, s a kapott adományoknak teljesítve ebben szolgálatot, amiben bizonyos vallásos érzés is keveredik, s ők ekként is fogják föl, míg a csúfak maguk cicomázása annál szomorúbb és komikusabb hatású. Azon kívül a szépség sohasem tökéletes, és éppen ezért hiúságra sarkal, mert ami az önmagában adott ideálból hiányzik, azt kötelességének érzi pótolni. Ez viszont ismét tévedés, hiszen tulajdonképpen a tökéletlennek a varázs erejében rejlik a szépség titka. Az ifjú feje köré, akit most itt világosan magunk előtt látunk, hagyomány és költészet a szépségnek valódi sugárkoszorúját fonta, hús-vér jelenléte azonban alkalmat ad számunkra, hogy némiképp csodálkozzunk ezen, noha a holdas éj bizonytalan varázsa lágy kápráztatással maga is szépségének pártjára áll. Mi mindent nem hirdetett s állított a sokasodó napok alatt dal és legenda, apokrif könyv és álfelirat külsejének dicsőítésére, ami most szemünk láttára mosolyogtatóvá válik. Hogy képe a nap és hold pompáját megszégyeníti, még a legkevesebb, ami fennmaradt róla. Betű szerint azt írták, hogy homlokát s orcáját fátyollal kellett eltakarni, hogy a nép szíve az isteni küldött iránt földi tűzre ne lobbanjon, s hogy azok, akik fátyol nélkül látták, boldog szemlélődésbe mélyen elmerülve, nem ismerték meg őt többé. A napkeleti hagyomány habozás nélkül kijelenti, hogy az e világon egyáltalában fellelhető szépség fele ennek az ifjúnak jutott osztályrészül, másik fele pedig az emberiség többi részében volt szétosztva. Egy nagy tekintélyű perzsa dalnok még ezt a becslést is lefőzi a maga excentrikus képével, amely szerint a világ minden szépsége egy hatlat súlyú pénzdarabba van összeolvasztva, és ebből így álmodozik a költő, öt lat jut ő rá a tökéletesre, a hasonlíthatatlanra. Az ilyen féktelen és mértéktelen dicsőítés, mint hogy nem számol az ellenőrzéssel, némileg zavarba hozó és befolyásoló a szemlélő számára, és egyenesen veszélyes a tények józan mérlegelése szempontjából. Sok példát lehet találni rá, hogy milyen megvesztegető ereje van a túlzott értékelésnek, amelyben az emberek már megegyeztek, s melytől az egyén készségesen, majdnem mániákusan engedi elvakítani magát. Mint egy 20 évvel a most feltételezett időpont előtt, amint még hallani fogjuk, egy férfiú, aki a szóban forgó ifjúhoz nagyon közel állt, Hárán vidékén, Mezopotámiában juhokat kínált megvételre, amelyeket maga tenyésztett, és amelyeknek olyan nagy hírük volt, hogy az emberek valósággal őrületes árakat fizettek értük. Jól lehet, kiki láthatta, hogy nem valami mennyei, hanem közönséges és rendes, bár elsőrendű juhokról van szó. Ez az emberi önalávetés vágy hatalma. De ha nem is engedjük józanságunkat elhomályosítani a magasztalástól, melyet módunkban van a valósággal összevetni, viszont az ellenkező végletbe se tévedjük, s ne engedjük át magunkat a túlságos kákán csomót keresésnek. Az a posztumusz rajongás, amelytől ítéletünk épségét érezzük veszélyeztetve, természetszerűen nem a puszta semmiből születik.